kérdésre, de a sziget sok száz mérföldre van minden más szárazföldtől, s körülötte a tengeren csak nem mindig szélcsend van, elmenekülni majdnem lehetetlennek tűnt. Somerton doktor, az orvos jókedvű, eleven fickó volt, s a tisztek esténként nála gyűltek össze kártyázni. A gyógyszertár, ahol dolgoztam, a szobája mellett volt, s egy kis ablakon beláttam oda. Gyakran, mikor egyedül voltam, eloltottam a lámpát a gyógyszertárban. Nyugodtan hallgattam a tisztek beszélgetését, s az ablaknál állva figyeltem a kártyacsatát. Szórakoztatott, mert magam is szerettem kártyázni. Általában Soltóőrnagy, Morsten százados és Bromby Brown hadnagy, a benszülött csapatok vezetői játszottak az orvossal és két-három fogházbeli tisztviselővel. Nagyon kedélyes kis társaság volt, de volt valami, ami nem sokára szöget ütött a fejembe. A tisztek ugyanis mindig veszítettek, a civilek viszont mindig nyertek. Nem mintha azt akarnám mondani, hogy hamisan játszottak, csak a tényt említem. A vén fogházfelügyelők mióta az Andamán szigeteken éltek, nem igen tettek egyebet, egyfolytában kártyáztak, s a gyakorlat mesterré tesz. A tisztek minden este szegényebbek lettek, de annál mohóbban próbáltak nyerni. Soltóőrnagy volt a legbalszeisebb. Eleinte készpénzzel és arannyal fizetett, de csak hamar váltókat írt alá, mégpedig nagy összegekről. Néha-néha nyert egy ideig, de mire újra bátrabb lett, a szerencse ismét elpártolt tőle. Egész nap kóborolt, sötéten, mint valami viharfelhő, s egyre inkább ivásra adta a fejét. Egyik este megint rengeteget vesztett, mint rendesen. Éppen a kunyhóban ültem, mikor Morsten századossal hazafelé mentek az úton. Testi-lelki elválaszthatatlan jó barátok voltak. Úgy tűnt, az őrnagy szinte az őrület határán van a veszteség miatt. Végem van, Morsten, közölte. Ki kell lépnem a hadseregből, tönkrementem. Ostobaság, vén cimbora, szólt a másik, a kezét Soltó vállára téve. Rajtam is alaposan eret vágtak, de... Ennyit hallottam. De ez folyton ott motoszkált a fejemben. Pár nap múlva Soltó őrnagy az öböl partján kóborolt. Megragadtam az alkalmat, és megszólítottam. Szíves tanácsát szeretném kérni, őrnagy úr, mondtam. Mi a baj, Small? Kérdezte kivéve szájából a szivart. Kérdezni akarok valamit az őrnagy úrtól. Ki volna itt alkalmas ember arra, hogy rábízzanak egy láda elrejtett kincset? Tudom, hol van elrejtve 500 000 font sterling, s mivel nem vehetem hasznát. Azt gondoltam, hogy tulajdonképpen legjobb lenne az illetékes hatóság kezébe juttatni. Talán jutalmul leszállítanák a büntetésemet.
500 000 font?
Kiáltotta, s döbbenten nézett rám, hogy lássa, komolyan beszélek-e. Annyi, uram, csupa drága kő és gyöngy, gazdátlan kincs. S a legérdekesebb, hogy az igazi tulajdonosát száműzték és kiközösítették, úgyhogy tulajdonjogát nem érvényesítheti többé. Minél fogva, a kincs azé, aki először ráakad.
A kormányi, Small, a kormányi,
dadogott az őrnagy. De a szó a torkán akadt, s tisztán láttam, hogy a kezemben van.
Ó, őrnagy úr, tehát úgy gondolja, hogy a főkormányzónak tegyek jelentést?
Kérdeztem nyugodtan.
Egyelőre semmit sem kell elhamarkodni, mert később megbánnád, Small. Mondd el előbb a dolgot részletesen.
Elmondtam az egész történetemet némi változtatással, de úgy, hogy a rejtek helyre nem akadhatott rá. Mikor befejeztem, némán állt, s mélyen elgondolkozott. Ajkarángásán láttam, mennyire küzdöm magával.
Ez nagyon fontos dolog, Small,
bökte ki végül. Ne szólj róla egyelőre senkinek a világon. Majd beszélünk még az ügyről. A következő este barátjával, Morsten századossal együtt az éjszakai csöndben eljött a kunyhómba, kezében lámpással.
Szeretném, Small, ha Morsten századosnak is elmondanád az egész történetet, mondta.
Én megismételtem azt, amit az őrnagynak mondtam.
Nem lehetetlen az eset,
jelentette ki, mikor a végére értem.
Mit gondolsz, Morsten? Foglalkozzunk a dologgal?
A százados bólintott.
Figyelj, Small,
folytatta az őrnagy.
A barátommal megbeszéltük a dolgot, s arra az eredményre jutottunk, hogy a te titkodhoz a kormánynak tulajdonképpen semmi köze sincs. Ez a te magánügyed, amelyre vonatkozólag természetesen jogod van a saját belátásod szerint cselekedni. Foglalkoznánk az üggyel, ha meg tudnánk egyezni.
Igyekezett hideg, közönyös hangon beszélni, de szeme csillogott az izgalomtól és a sóvárgástól.
Nos, uraim, ami azt illeti,
válaszoltam én látszólag nyugodtan, de bensőmben épp oly izgatottan.
Az én helyzetemben csak egyetlen szerződésről lehet szó. Azt kívánom önöktől, hogy nekem és három barátomnak tegyék lehetővé szabadságunk visszaszerzését. Akkor fölvesszük önöket is a szövetségünkbe, és kiadjuk önöknek a kincs ötöd részét, amelyen megosztozhatnak.
Válaszolt.
Egy ötöd részét? Ez nem túlcsábító ajánlat. Mindegyikükre jutna 50 000 font. De hogyan szabadíthatunk ki benneteket? Amit kívántok, az lehetetlen. Egyáltalán nem, feleltem. A terv minden apró részletét átgondoltam már. Szökésünk egyetlen akadálya az, hogy nincs az útra megfelelő hajónk és elegendő élelmiszerünk. Kalkuttában vagy Madrásban 100 számra akad vitorláshajó, amely jó volna nekünk. Szerezzenek számunkra egy alkalmas hajót, aztán szökjünk meg éjjel együtt valamennyien, s szálljunk ki valahol az indiai partvidéken. Így önök teljesítenék a szerződésben vállalt kötelezettségüket. Még ha csak egy emberről volna szó, csóvált a fejét az őrnagy. Mindenki vagy senki, szögeztem le én. Esküdtettünk, s mi négyen semmit sem tehetünk egymás nélkül. Látod, Morsten, jegyezte meg erre az őrnagy. Small állja a szavát, nem tágít a barátaitól. Azt hiszem, megbízhatunk benne. Nem tiszta a dolog, ellenkezett Morsten százados. De a pénz éppen kapóra jönne, hogy a mundérunkat megmenthessük. Nos, Small, döntött az őrnagy. Amennyire tőlünk telik, a segítségetekre leszünk. De mindenek előtt természetesen meg kell győződnünk arról, hogy amit elmondtál, igaz? Mondd meg, hol van elrejtve a láda. Én majd szabadságot kérek, s a legközelebbi havi váltáskor átmegyek Indiába, hogy megvizsgáljam a dolgot. Ne olyan hevesen, feleltem, s annyival hűvösebb lettem, amennyivel hevesebb ő. Először meg kell szereznem a barátaim beleegyezését. Újra hangsúlyozom, hogy vagy mind a négyen, vagy egyikünk sem. Ostobaság! Fakadt ki az őrnagy. Mi köze a fekete fickóknak a mi megállapodásunkhoz? Fekete vagy fehér egyre megy, szögeztem le én. Összetartozunk, s ragaszkodunk egymáshoz. Egy szóval találkoztunk másodszor is, s ekkor ott volt Mohamed Singh, Abdallah Khan és Akbar Dost is. Még egyszer megbeszéltünk mindent, s végül megállapodásra jutottunk, mindkét tisztnek adunk egy-egy tervrajzot, amelyen megvan jelölve a kincsrejtek helye a falban. Soltó őrnagy átmegy Indiába, hogy meggyőződjék a valóságáról, a vasládát azonban ott hagyja a rejtek helyen. Azután pedig szerez egy kis hajót a kellő élelmiszerrel, elküldi azt Rutland szigetére, ahol hajóra szállunk. Ő azután újra megkezdi szolgálatát, Morsten százados pedig szabadságot kér. Vele találkozunk majd Agrában, elosztjuk a kincset, s kiadjuk neki a saját és az őrnagy részét is. Mindenre ünnepélyes esküdtettünk, amelynél ünnepélyesebbet emberi elme ki nem gondolhat, száj ki nem mondhat. Egész éjjel tollal a kezemben virasztottam a papír mellett. Mire hajnaladott, készen volt a két terv. Alatta ott állt a négyek jele, valamint Abdallah, Akbar és Mohamed neve, meg az én aláírásom. Ám hosszú történetem bizonyára kifárasztja önöket, uraim, és türelmetlenül várják, hogy végre lakat alá tehessenek. Rövid leszek tehát. Soltó, az a gazember elutazott Indiába, de soha többé nem tért vissza. Morsten százados nem sokára megmutatta nekem Soltó nevét egy postagőzes utasainak jegyzékén. Nagybátyja meghalt, s vagyonát rátestálta. Mindemellett elkövette azt az aljasságot is, hogy 5 ember bizalmával a leggyalázatosabb módon visszaélt. Morsten nem sokára elutazott Agrába, s amint sejtettük, a kincsnek csak hűlt helyét találta. Soltó mindent ellopott, anélkül, hogy csak egyetlen egyet is teljesített volna a föltételek közül, amelyek fejében titkunkba beavattuk. E naptól kezdve csak a bosszúnak éltem. Nappal ez járt az eszemben, és éjjel ez emésztett. Szenvedélyem mi vált a leszámolás gondolata, amely elnyomott és legyőzött minden egyebet. Nem törődtem a törvénnyel, sem a bitófával. Egyetlen célom az volt, hogy megmeneküljek, Soltót felkutassam, s kezemet a torkára tegyem. Maga a kincs is háttérbe szorult azzal a mohósággal szemben, amelyel Soltón elégtételt akartam venni. Amit valaha föltettem magamban, azt eddig mindig megvalósítottam, de ez esetben számos keserves esztendő eltelt, mire időm elérkezett. Az előbb említettem már, hogy szertettem némi orvosi tudásra. Nos, egyszer mikor Samertan doktor éppen lázasan feküdt az erdőben, a fegyencek ráakadtak egy kis benszülött adamánira, aki egy elhagyatott helyre vonszolta magát, hogy meghalljon. Mérges volt ugyan, mint egy fiatal kígyó, de én mégis belekényszerítettem az orvosságot, s néhány hét alatt talpra állítottam. Ettől kezdve vonzódott hozzám, nem akart visszamenni az erdőbe, hanem mindig ott lézengett a kunyhóm körül. Megtanultam valamit zagyva beszédéből, ezért még jobban megszeretett. Tonga, ez volt a neve, jól tudott evezni, s volt neki egy saját nagy kenúja. Mikor láttam, hogy hozzám szegődött, s kész mindenre, hogy a szolgálatomra legyen, úgy találtam elég.